Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igét, amint az egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni 6. vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Lukács evangélium a 3. fejezetében, a 7-től a 14. versig a következőképpen. A sokasságnak tehát, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelje, ezt mondta, viperák fajzata, kifigyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől. Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek azt mondogatni magatokban, Ábrahám a mi atyánk, mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén. Ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. A sokaság pedig megkérdezte tőle, akkor hát mit tegyünk? János így válaszolt nekik, akinek két ruhája van, hagyjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék. Vámszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje meg őket. Ezek szintén megkérdezték tőle, Mester, mit tegyünk? Nekik ezt mondta, semmivel se hajtsatok be többet, mint amennyi megvan szabva. Megkérdezték tőle a katonák is, mi pedig mit tegyünk? Nekik viszont ezt felelte, senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban az ember természetes reflexe, ösztönszerű cselekvése, hogy a vészhelyzetekben igyekszik menekülni. A mai prófétai szó mégis azt mondja, hogy ne a menekvést kerestem, mert az meddő. Egyedül a gyümölcs terméssel párosuló hit menthet meg a vésztől, az igazi vész pedig igenis komolyan veendő. Nem arról van szó, hogy jön egy zivatar, amiben megázhatom, esetleg megfázhatom. Nem arról van szó, hogy villámcsapás érheti a házamat az orkánban. Sokkal inkább egy tájfun, egy mindent elsöprő forgó szél közeledik akkor, amikor Isten ígéri az érkezését. Mikás fiunk keresztapja az elmúlt hetekben a mecsekben kerékpározott, és egyszer csak arra lett figyelmes, hogy füst van, füstszagot érez. Kiderült, hogy ég az erdő. Hát kihívta a tűzoltókat. Elmondása szerint nem igen kapkodták magukat, mert legalább 20 perc eltelhetett, míg kiérkeztek. De aztán az is kiderült, hogy tulajdonképpen a fák nem sérültek meg, csak az aljnövényzet, így nagyobb baj nem lett belőle. Valószínűleg egy turista eldobhatta a csikét, vagy valami hasonló történet, esetleg tüzet gyújtottak, és hát ha emlékszünk még az elmúlt hetek hőségére, szárazságára, akkor nem is csoda, hogy ez tovább terjedt. De ez egy könnyű eset volt, úgymond. De most, amikor a mindenható közeledéséről szól keresztelő János, akkor azt mondja, hogy nem egy ilyen aprócska erdőtüzet kell elképzelnünk, hanem sokkal inkább egy olyan, mint a tavalyi ausztrál tűz volt, ahol hetekig égett a hatalmas erdőség, és gyakorlatilag tehát egy olyan erdőtűz állhat most előttünk, ahol egyetlen egy fa sem menekülhet meg attól, hogy szénné égjen. Keresztelő János olyan szavakat használ, amit a kortársai jól értettek, az Úr útjának készítéséről beszél, a közelgő haragról beszél, az ítélet tüzéről. Ezeket mind-mind értették, és azt is jól értették belőle, hogy itt van az idők vége, hogy nyakukon van az ítélet, és hogy Isten elől nem rejtőzhetnek el. Hát ezért özöllöttek ők a Jordánhoz, hogy megkeresztelkedjenek, érezték, hogy máskülönben semmiképpen sem tudnak megmenekülni, hanem teljesen elvesznek. Igyekeztek persze mindent megtenni, hogy mégiscsak menedéket találjanak, és ezért vállalták a prófétai feddő szó dörreneseit is, vállalták a víz alá merülés szertartását is, hogy általa rendeződjön a számlájuk Istennel. Hát annál nagyobb meglepetés lehetett a számukra, amikor ezzel a bűnbánatukkal megérkeztek Jánoshoz, és ismét csak egy hatalmas pofon csattant az arcukon, mert az a szembesítés, hogy ők vipera fajzatok hangzott el a próféta szájából, ahogy itt hallhattuk az első mondatban. Nem kis megaláztatás hallani ezt éppen akkor, amikor hát összeszedtem a bátorságomat, az erőmet, és alázatosan igyekeztem oda járulni a prófétához. Hát hogyan hangzik ez aztán, hogy viperák fajzat, ami ráadásul az ő fülükben felidézte az édenkerti kígyót is, aki a bűn vacsarába taszította az első emberpárt a csábításával, úgyhogy szinte valójában így csattan ez rajtuk, hogy sátán fajzatok. És hát gondoljunk csak bele, mi lenne, valaki ide jönne, mint keresztelő János, egy próféta, és akkor eldörögné, hogy hát mi itt az egész gyülekezet viperák fajzata vagyunk. Legtöbben bizonyára megsértődnénk, hogy hát akkor nekünk ez az ember nem is kell, tanuljon meg rendesen köszönni, úgymond. De a sokaság mégis az az érdekes, hogy tódult hozzá. Nem azt mondták, hogy akkor mi közünk nekünk Jánoshoz, de valahogy érezték, hogy mindezek a dörgedelmek, ezek Istentől jönnek, és akkor nekik az fontos, hogy mégiscsak oda járuljanak. Mert egyébként a súlyos megszólítás nélkül is elég sokkoló lehetett az, hogy senki nem menekülhet el Isten haragja elől. Se Ábrahám Jordánban megkeresztelkedő fiai, akik oda járultak akkoriban, se az egyház megkeresztelt tagjai manapság. Senki sem menekülhet meg, te sem, és természetesen én sem. Sokkoló volt hallani bizonyára mindenkinek a norvégiai merénylet hírét, bombarobbantás, majd mészárlás a szigeten, közel 100 halott. Szörnyű ez, szörnyűség ez, és hát nem szörnyetek, aki ilyet tesz? Az elkövető elismeri a tettét, de nem tartja bűnnek. Mert számára ennyi ember meggyilkolása nem számít, úgy látszik, bűnnek. Mélyen elítéljük a cselekedetet és vele azt a lelkületet, amely ebből kisejlik. Csak hogy jól tesszük, ha ugyanakkor megállunk egy szóra, hát valójában nem pontosan ezt tesszük mi is. Hát nem arról van szó, hogy tetteinkkel megszegjük Isten akaratát, hogy a magánéletünk zűrjeivel gyalázzuk megváltónkat, és közben mégse gondoljuk azt, hogy bűnösként kellene gondolni magunkra. A folyóhoz kígyózó vipera fajzatok elismerték az bűnös állapotukat, elismerték, hogy ők valóban Isten haragjára méltóak, az ítéletére méltóak, akkor mi hogy gondolhatnánk, hogy majd csak megúszuk valahogy. Bizony, jó, hogyha mi magunk is meg tudjuk ilyen megriadt vadként tenni ezt a lépést, amit ők megtesznek, oda futni a Jordánhoz, hogy valóban megbánva a bűneinket tegyük oda le, és hagyjuk, ahogy Pál apostoltól hallhattuk az oltár előtt, meghalni ezeket a bűnöket az óemberünkkel együtt. Mert senki sem menekülhet Isten haragja elől. Csak azt mondja most János tulajdonképpen, hogy csak a Krisztusban gyümölcsöt termő fát kerülik el a fejsze gyökerükre vetett élét és az erdőtüzet. Menekülj hát, mert mindent elpusztító vész közeledik. Csak hogy hova? Hova lehet menekülni? Kifuthat az erdőből a fa, hogy elkerülje az erdőtüzet? Vagy kiragadhat minket bárki is a hurikán közepéből? Vagy ki tudja emelni a házamat a magával sodró víz áradatából valaki? Hát miként lehet elmenekülni az eljövendő harag elől? Az tény, hogy amikor haragot érdemlek, akkor igyekszem valahogy ebből kimenekülni. Van, aki így, van, aki úgy próbálkozik, van esetleg az, amikor valaki felbosszant valakit és haragra robbantott, akkor aztán a reakciók alapján megsértődésbe menekül, kikéri magának ezt az indulatot, vagy ezt a hangot. Más egyszerűen csak némán elviseli azt, ami rázódult, a haragvulkán kitörését szép csendben próbálja átvészelni, ott helyben, vagy akár angolosan távozva. És aztán, ha valahol az ember egér utat sejt, akkor persze megpróbálkozik ott elmenekülni és megragadni az ilyen lehetőséget. Hát tulajdonképpen talán mondhatjuk így, hogy ilyen egérút megragadásnak nevezi keresztelő János a sokaság magatartását, amikor az hozzátódul megkeresztelkedni, és mondja, hát ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek a harag elől. Hát az világos, hogy ő Isten haragját, haragos ítéletét hirdette meg, annak közelettét. Mondhatni, ő volt az időjárás előrejelző szolgálat. Így leginkább költői kérdés tulajdonképpen ez, hogy hát ki figyelmeztetett titeket, mert valójában maga keresztelő János az, aki az ige hirdetésével Isten figyelmeztetését közvetítette. Érdekes lenne megfigyelni, hogyha mondjuk a televízió vagy a rádió figyelmeztetne ma minket arra, hogy holnap óriási földrengés lesz itt nálunk, akkor mit tennénk, és bizonyára többféle reakciót tapasztalnánk. Talán a többség azt mondaná, hogy hát ugyan már ezen a vidéken nem szokott ekkor a földrengés lenni, hát nem vagyunk olyan földkéreg találkozásnál, ahol földgyülemlő energiák fölszabadulásából ekkora rengések lennének, és hát ha a konyhaszekrény meg kicsit összekoccannak majd a poharak, hát akkor mi történik még? Az se olyan nagy tragédia, hogyha esetleg az asztalról lehull a váza és összetörik. Hát ennél többre nem kell számítani. Így hát a többség valószínűleg semmit nem tenne ezzel a hírrel. De azok, akik komolyan veszik az ilyesfajta figyelmeztetést, azok meg bizonyára igyekeznének elmenekülni, mondjuk autóba szállni, gyorsan minél messzebbre elhajtani, hogy majd csak aztán a nap végeztével, amikor már elcsitultak a rengés hullámok, akkor térjenek vissza. Hát ilyen utóbbi fajta emberekből áll tulajdonképpen a Jordán mellé sereglő sokaság is. Hát ki figyelmeztette őket? Hát maga a szőrcsuhás próféta és annak ige hirdetése. De azt is látják, hogy nem elég tudni a közelgő vészről, és még csak az sem elég, ha egyszerűen megpróbálunk elmenekülni. Mert hát hol leszünk biztonságban előre? Talán az segít, hogy Izrael népe Ábrahámtól származik? Isten választott népe majd csak úgy is megmenekül? Talán az segít, hogy én az egyház népéhez tartozom, hiszen meg vagyok keresztelve, templomjáró vagyok, egyház fenntartásból is kiveszem a részem, és ki tudja, mi mindent végzek. Ahogy a János világossá teszi a hozzá sereglők számára, hogy a testi származásuk, az nem mentheti meg őket, úgy kell előttünk is világos legyen, hogy pusztán az egyházhoz tartozásom nem ment meg. Ha kell, akkor mondhatnánk mostán így is, hogy Isten a templom köveiből is tud fiakat teremteni magának. De mit is értettek akkor azon, hogy Ábrahám fiai, és ez nekik segíthet? És hogy mit érthetünk mi magunk azon, hogy egyháztagok vagyunk, és mit segíthet ez rajtunk? Hát akkor értjük ezt jól, ha látjuk, hogy rajtuk mit segített, vagy legalábbis mit gondoltak arról, hogy mit segít ez rajtuk. De nem szabad azt sem elfelejtenünk közben, hogy itt keresztelő János szól, nem Jézus. És ezért a válasz az tulajdonképpen még az Ószövetség keretein belül szólal meg, a zsidó törvénybe illeszkedően szólal meg. És ez azt jelenti, most ebből ez az érdekes, hogy amit mond az igaz, de nem a teljes igazság. Beszélő a gyümölcsökről, amelyek a törvény talaján teremnek, de elengedhetetlenül szükség van a hit gyümölcseire is. Emlékezzünk csak arra, hogy Jézustól is kérdezték ezt egyszer, kétszer, hogy hát mit tegyünk? Mit tegyünk? Megkérdezte a tömeg, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk. És Jézus azt válaszolta, hogy hát az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. És hasonlóan történt ez Filippiben, amikor a börtönőr Páltól és Szilásztól elé borulva kérdezi meg, hogy mit cselekedjek, hogy üdvözüljek, akkor az a válasz, hogy higgy az Úr Jézusban és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Érdemes ezért hát megjegyezni keresztelő válaszához hozzátenni a Jézustól eredő választ is, hogy minden cselekedetünk a hit keretén belül juthat csak érvényre és ér valamit. Önmagáért a cselekedet, az nem sokra visz, csak azért valamit tehát, hogyha ez a hitből származás található meg mögötte. És ezért lehetetlenség mennyei jutalmat várni a földi származásért cserébe. Hiába származik valaki Ábrahámtól testileg, Ez azt mondja, a próféta semmit nem ér, hogyha Ábrahám nem atya hitben is, hanem csak a családfában egy ős. Ő arról beszél, és más helyen Pál is, akár a római levélben, akár a Galata levélben, hogy a hit az, ami Ábrahámban Istennek tetsző volt, és ebben kell őt követni. Hát ugyanúgy nem lehet lelki áldásokat örökölni testi származásért cserébe, és hiába hajtogatom mondjuk, hogy én keresztény vagyok, mivel meg is kereszteltek az egyházban, hát ez önmagában megint csak semmit nem ér, ha nem vagyok színig töltve a Krisztus hittel, csak egyfajta vallásosságom van. És szintén hiába hajtogatom mondjuk, hogy én jó evangélikus, jó luteránus vagyok, hogyha nem igaz rám is az, amit a néhai II. János Pál pápa mondott egy alkalommal Lutherről, hogy ő atyánk a hitben. És ahogyan Ábrahám példája is csak akkor adhat számomra bármilyen értéket, hogyha mindenek előtt a hitében követem az ősatyát, úgy igaz ez reformátorunkra is, és bármilyen példaképre is, hogy csak akkor vezethet közelebb az üdvösséghez, hogyha az evangéliumi hitét, a Krisztushoz ragaszkodását, az ige központúságát tudom követni. Mert önmagában, amit keresztelő János most számon kér, vagy megkövetel a hallgatóitól, ez tulajdonképpen nem több annál, mint amit az úgynevezett anonim keresztények mutatnak fel, és nagyon divatos sokszor őket emlegetni, hogy hát ilyennek kellene lennie minden keresztények, és hogy milyen nagyszerűek ők ebben, hogy ők az életükkel megvalósítják azt, amit kellene. De minden erkölcsi példaérték mellett azt is hozzá kell tenni, hogy de ez még csak a törvény cselekedete, ettől ők még nem keresztények. Mert keresztény nem a cselekvés által leszünk, hanem az evangélium által, a hit által. Hát ugyanezért kevés az a jánosi keresztség, amit ő itt most elénk tár, az általa gyakorolt vízkeresztség mellett maga is elmondja, hogy többre van szükség. Azt mondja, hogy én csak vízzel keresztelek, de majd utána jön, aki szent lélekkel és tűzzel keresztel. Hát ezért eshetett meg Efezusban az, hogy Pál apostol találkozott János tanítványaival, akik hát meg voltak így keresztelve. Vagy úgy, hogy keresztelő Jánosnak a tanítványai jutottak el Efezusba, vagy lehet, hogy esetleg ezek az emberek jártak annak idején még Jeruzsálemben, és aztán elmentek a Jordánhoz. Erről nem tudunk többet, de a lényeg az, hogy ők jánosi keresztséggel lettek megkeresztelve, és ennek Pál először nagyon megörült, hogy van mire alapozni a missziót ebben a városban. Van mire építeni, hát itt van egy ilyen néhány ember, akik ebben a keresztségben részesültek, akik igyekeznek bűnbánatot tartani és Isten útján járni, hát milyen nagyszerű indulás ez, lehetnek a kiinduló missziónak a magjai. Aztán azt is hamarosan érzékelte az apostol, hogy valami még sincs egészen rendben, itt valami hiányzik, és akkor rákérdez, hogy hát kaptatok ki szent lelket a keresztséggel együtt? Hiszen az apostolok cselekedetére emlékszünk, hogy amikor megkeresztelnek, ugye felnőttekről van még szó, nem gyermekekről, akkor legtöbbször ott helyben már kapják a lélek ajándékát, akár Cornélius háza népét tekintjük példának. És hát ezért rá kell kérdezni, hát nem működik itt a Szentlélek, hát hogyan van ez veletek? És aztán újra meg kell keresztelkedniük, mert ez még nem az, amit Jézus rendelt el. Hát ilyen értelemben kell tudnunk a hiányát is, ahogy maga keresztelő János is tudta a saját keresztségének a hiányát, és kell egy kicsit tovább néznünk azért arra, hogy Jézus a lélek keresztségét és tüzét hozta el. Hát valahogy sokszor így van több egyház taggal is, hogy nincs igazi fogalmunk arról, hogy mi a kettő között a különbség. Hát meg vagyok keresztelve, az elegendő, de sokszor leragad úgymond egy jánosi elképzelésen, sem gondoljuk, hogy emellé más is kéne, pedig Jézus is azért beszél Márk evangélium a végén arról, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, mert tudja, hogy pusztán a keresztség még nem segít rajtunk, ha ez nem párosul aztán a hittel, mert az lesz a lélek munkája az ember szívében, és így lesz lélek keresztségé a vízkeresztség. Na de hát, mi történik akkor, hogyha én megkeresztelkedem? Lesz ennek következménye is az életemre? Hát a proféta világosan látja, hogy önmagában a keresztség által még nem jutunk sokkal előbbre, és ezért beszél arról, hogy az Ábrahámtól való származásra kevés hivatkozni, ne hivatkozunk pusztán a keresztség tényére, hanem legyen mögötte számunkra is az Ábrahám hite, legyen mögötte a víz mögött ott a Szentlélek is. És megértették ezt valamelyest az emberek, nyilván beszélt János arra, hogy gyümölcsökre is szükség van, de hát akkor mit is kell tennem, hogy én gyümölcsöt teremjek? Sokaság megkapja az általános választ, tulajdonképpen azt mondja, az irgalmasság cselekedeteit mondja, amit már a régebbi prófétáktól is jól tudhattak természetesen, ahogy mondtam, ez a válasz még nem megy túl a zsidó törvényeken. Na de hát nem lehet, hogy ennél több kell nekem, lehet, hogy hivatást is váltanom kellene, hiszen a tanítványok is ott hagyták a hálókat és mentek Jézus után. Lehet, hogy a pusztába kellene vonulnom, ahogy ezt Keresztelő János tette, mert akkor tudok igazán Istennek szentelt életet élni. Hát esetleg egy kolostorba kell bevonulnom, mint Luther tette, mert az az igazi. Jöttek hát különböző foglalkozásúak, és most két példa állít előttünk. Jönnek az először is a kétes erkölcsű vámszedők, akiket hát nagyon lenéztek, és nem sokra tartottak. Jöttek aztán az erőszakoskodó katonák, akikkel szintén bizonyára sok baja volt a népnek. Hát mi mit tegyünk, kérdezik ők is. És persze akadnak emberek, akik szerint igazi keresztény bizonyos foglalkozásokat nem űzhetik. Konkrétan is találkoztam olyan véleménnyel, hogy hát például a politikusnak az aztán nem lehet egy keresztény ember, hogyha hisz, mert az nem fér össze. De ez se nem biblikus, se nem luteri álláspont, és még csak nem is a Keresztelő Jánosi állásponttal egyező, mert ő senkit nem biztat arra, hogy az ő életformáját kell fölvenni Isten követéséhez. Meghagy mindenkit a maga foglalkozásában, és reformátorunk is úgy tanított a kettős birodalomról, hogy ez nem azt mondja, hogy akkor a kettő között a különbség, hogy ki kell vonulnom a világból, és csak Isten országának élni, hanem arról beszél, hogy ebben a világban kell Isten országát munkálni. Nem arról beszél, hogy akkor senki ne legyen fejedelem, mondjuk azt lehetne talán a politikusnak megfeleltetni akkor időben, hanem arról ír, hogy milyen legyen a keresztény fejedelem, és hogyan hajtsa végre a dolgát, és hogy Isten ebben a világi életben a karddal, a joggal, ha úgy tetszik, a pallos joggal szabályoz és irányít, megbünteti a bűnösöket, bírósági ítéletek révén, például a törvények alapján, vagy éppen megjutalmazza a jó cselekvőket. A lelki birodalomban pedig Isten igéje, meg a szentségek által kormányozza a népét. Hát így derül ki, hogy nem foglalkozást kell váltani, még az ilyen szélsőséges esetekben sem. A vámszedőknek is azt mondja, hogy azt tegyétek, ami igazságos, azaz mondhatnánk talán ma így, hogy a pénzembereknek azt mondja, hogy ne a zsebetekre dolgozzatok, hanem azt szedjétek csak be, amit a törvény előír. Katonáknak is mondja, hogy de ne erőszakoskodjatok, ne bántsatok másokat, és ne zúgolódjatok, és ne akarjatok úgymond több zsoldot, hanem elégedjetek meg azzal, ne még más módon is akarjatok mindenkitől kicsikarni valamit zsarolással. A lényeg tehát az, hogy mindenki a hivatásába tegye azt, ami jogos és igazságos, ha úgy tetszik, ami Isten szerinti. Csak zárójeles megjegyzés, hogy persze ez nem mindenre vonatkozik, hogy ott maradhatna az ember, hiszen a bűnökben nem engedi János, hogy megmaradjanak. Mondjuk bankrablónak elég nehéz megmaradni megtérés után, bár ezt nem is nevezhetnénk foglalkozásnak. Minden esetre Jánostól pontos választ kap ki a maga helyzetére, anélkül, hogy ilyen valami kicsinyes rendszabályokat állítana föl, hanem egyszerűen a lényeget mutatja meg. A foglalkozáson belül rámutat a legnagyobb veszélyre, a csapdára, amibe könnyen beleesik az ember, arra a kísértésre, ami leginkább el tudja ragadni az embert, hiszen mondjuk az is nyilvánvaló, hogy aki nagy pénzekkel dolgozik, az csábul el könnyebben arra, hogy szépen magának is eltegyen belőle. Aki a kard erejével dolgozik, úgymond katonaként, az csábul el a legjobban arra, hogy ezzel visszaéljen is. Minden esetre azt mondja, hogy nem egyszerűen a böjtölés vagy az imádkozás, gyakori imádkozás kell hozzá, hanem azt mondja, hogy tessék az életetekben megtenni azt, amit Isten vár jog és igazság szerint. Mert a valódi megtérés az abban mutatkozik meg, hogy az ember a hétköznapi életében helyet ad Istennek, és aszerint éli a napjait. Hogy ezt valahogy aztán a külvilág felé is meg tudja fogalmazni, és ki tudja fejezni. Miképpen lehet hát megmenekülni a harag tüzétől? Hát úgy, hogy büszkeséggel hivatkozom talán egyháztagságomra és mindenféle érdemre? Nem, természetesen azt mondja János, hogy úgy lehet megmenekülni, ha Isten szemében bevallom a semmi voltomat, a mérhetetlenül bűnös voltomat, és az ő kegyelmére bízom magamat. Úgy lehet megmenekülnöm, hogy felismerem, hogy Isten mindenek előtt megtérés követelt tőlem. És úgy menekülhetek meg, hogy felismerem, hogy aztán az igazi megtérés, az nem választható el a hit gyümölcseitől, amelyek a hétköznapjainkban teremnek. Ámen, imádkozzunk! Fejszét tartó Úrunk, közeledik a harag napja, amikor a szekerce a gyökérre csap, és a haszontalan fákat tűzre veted. Fájdalmunkban és félelmünkben hozzád sietünk, mint egykor Jeruzsálem népe a Jordánhoz. Te adj igaz és őszinte bűnbánatot, amely nem kibúvókat keres, nem mentségeket kutat, nem másokra hárítja a felelősséget, hanem engedelmesen elindul a megtérés útján, hogy gyümölcsöt teremjen. Adj nekünk, vipera fajzatoknak, igaz megtérést, Urunk. Ámen.